egy gyerekese volt, hiába vágyott rá évek óta. Gergőt is azért kapatta magához, egy kis kárpótlásul. Napokra elvitte néha, s ilyenkor felhőtlen boldogságban éltek, hol Pista bácsival hármasban, hol csak kettesben, ha az vidéken járt. Egy-egy ilyen vendégeskedés után Gergő azzal is eldicsekedett, hogy éjszakánként együtt aludtak a Magdi nénivel. De ez, mint kiderült, nem volt igaz, csak ő elképzelte magának. Nálunk aludt hát Magdi néni. Csak nem megy éjfél tájt egyedül haza, s így ezúttal, nem lévén több ágyunk, csak ugyan osztoznia kellett valamelyik gyerekkel. Gergőben ez még egyszer fellobbantotta a vágyat, hogy őt is szeressék, sőt, jobban, sokkal jobban a többieknél, mint régi dicsősége teljében, mikor minden testvére őt irigyelte. Alig várta, hogy ágyba kerüljenek, s ő Magdi nénihez bújhasson, vállára hajthassa fejét, várta a megváltó csókokat, simogatásokat, melyek kiszabadíthatnák magánossága jégbörtönéből, ahol már hónapok óta didergett, egyre reménytelenebbül. Nem is gondolt rá, hogy helyette mást is választhatna, hisz ő volt jóformán a fogadott fia. És akkor Magdi néni egyszer csak azt mondja, a kis dombival alszom. Kis dombinak szélesebb az ágya. Magdi néni ezt mondta is aztán Gergőnek, indokolásképpen. De valójában az vezethette inkább, az a gondolat, Gergőnek rosszat tett a kivételezés. Nem szabad hát tetézni a bajt. Emellett szilárdan ki is tartott. Még akkor is, mikor az a nekikeseredett zokogás első sikertelen rohamai után magából kikelve kezdte ordibálni felé az osztálytársaitól vagy honnan felszedett válogatott ocsmányságokat. Míg csak a hosszú bőgéstől elbágyadva, el nem csendesedett. De még hazatértünkkor is dúlt volt az arca. Az álom se tudta zaklatott vonásait teljesen elsimítani. Én akkor már jó ideje kerültem vele minden összeütközést. Ha nem öltözött, öltöztettem. Ha nem mosdott, mosdattam. Még etettem is néha, ha magától csak turkált a tányérjában. Nem mondtam neki, hogy te már nagy vagy, hagytam, hogy olyan kicsi legyen, amilyen akar. Szüleire szoruló, rájuk hagyatkozó. Ha nem volt muszáj, nem szittam. Ha volt miért, dicsértem. Elveszett holmiait újra megvettem. Szakadozott könyveit megragasztgattam. Rendíthetetlen türelmet róttam magamra, kissé penitenciaképpen is. De kedveskedni nem kedveskedtem neki. Annyi volt az összes kivételezés, hogy őtőle nem követeltem semmit. Nemhogy segítséget, még jó indulatot se. Apja, te nem vagy igazságos, mondogatták még így is Andrisék. Hagyjátok, ő még kicsi, sokkal kisebb, mint ti. Sokkal ám, nagyon sokkal, csak lusta dolgozni. Gergőben csak ugyan támadhatott némi kaján öröm, hogy neki sikerült, ami a bátyainak nem, kihúzni magát minden munka alól. Úgy van, ő kicsi. Látom ám, hogy kezd a hugaival megint összemelegedni, fogócskáznak, bujócskáznak, ipiapacsoznak. Egy este meg arra megyünk be a szobájukba anyjával, miután minden aludtak, hogy a kis Magdus kinyújtott kezét, melyet az áttelepítés óta mindig Petyó fogott, most Gergő tartja a markában. Úgy szundikálnak édesdeden. Tudod, milyen jót tesz ez neki? Báb, mint kérdezte anyja. Áltunk, és néztük percekig. Jaj! Csak, hogy már gyógyulóban van. És azóta? Azóta kezd megint kinőni a kicsik közül. Arcát komikusan kedvessé teszi két új nagy kapafoga, s a visszalopódzott önbizalom, amellyel körültekint a világban. Fél évkor már jeles bizonyítvánnyal állított be, sőt, otthon is megszállja néha a jólélek, hogy tüzelőt hozzon, vagy vásárolni menjen, bár én most se erőltetem. Nem merem mondani, hogy egészen meggyógyult. Az ilyen sebek, mint az övéi, nagyon lassan hegednek. és még felnőtt korban is felfelszakadnak. De a családba visszatalált. És mégtán bennem, Ádáz ellenségében is kezdi meglelni megint az apját. Most történt a napokban, hogy régi szokásához híven megint elveszett. A három bátyjával ment el úttörő vasúton a hűvös völgybe, siettek elverni néhány forintot a húsvéti locsolkodással szerzett pénzükből a nagyrét bódéiban. Gergőt külön rábíztam Andrisra, de bízhattam, mert míg ez elmerülten célba lőtt, elsodródott a háta mögül. Nem is találta meg se Andris, se a Petyó kisdombi pár, pedig keresztül kasul kóborolták a környéket, és reketre ordibálták a torkukat. Végül búsan hazajöttek. Gergőnél még pénz sem volt. Az övét is Andris őrizte. Telefonáltunk mindjárt a hűvösvölgyi rendőr őrszobára. Már estére járt, erősen sötétedett. De nem tudtak róla semmit. Csak azt ígérhették, hogy keresni kezdik. Néhány perc múlva azonban váratlanul betoppant. Arca csupa elkent mocsok. Gyalog jött végig a vasút mellett, az erdőn keresztül. Közben elelsírta magát. Tenyerével törülgette könnyeit, de meg nem állt egy percre, le nem ült, tudta, hogy nem sokára beesteledik, s akkor ő meghal a félelemtől, egyedül a sötét rengetegben. Jó 2,5 óra alatt tette meg a 13 kilométeres utat. Ő is kereste egyébként Andrisékat a nagy réten, de aztán azt hitte, ott hagyták. S erre szó nélkül nekivágott a nagy útnak. Jól esett neki, hogy nem szittam meg ezért, sőt, még el is dicsekedtem vele néhány ismerősömnek, milyen hős tettet vitt végbe. Tudod, mit üzen neked a Kopácsi Imre bácsi? Újságoltam neki másnap. Azt, hogy derék gyerek vagy. Ember lesz belőled. Hát neki is elmondtad? El. Láttam. Meghatódott. És egyszerre megnyílt a szíve, melyet én előttem már jó ideje makacsul zárva tartott. Tudod, apja, mikor jöttem hazafelé a sín mellett, mindig csak azt mondogattam magamban, ha engem elüt a vonat, vagy elgázol az úton egy autó, vagy ha úgy elfáradok, hogy elesek, én akkor is hazamegyek. Én a rekamién ülök. Ő mellettem áll. Szándékosan nem nézek rá. Zavarba ne hozzam. Egyszer csak érzem, beszéd közben egy gyöngéd mozdulattal, nyilván teljesen önkéntelenül, megsimogatja a fejemet.